A változások korát éltük, 2010-ben a kilábaló világgazdaság, a teljesen átformálódó üzemanyagpiac, a sajnos folyamatosan emelkedő árak, és ez nem az én szempontomból nem egyfajta álszentség, amikor azt mondom, hogy sajnos, mert ez az, aminek mi nem örülünk, hiszen mi a kőolajnak a nagy részét vásároljuk, és a kőolaj árai emelkednek, ahhoz képest a kőolaj és a jegyzés ár közötti rés az messze alacsonyabb szinten történt annak a változása, mint a kőolaj árba bekövetkezett. Tehát ezek nem jók, hiszen a fogyasztók is ezt most már észrevették, a fogyasztók is átalakítják a fogyasztói szokásokat. Mi sokkal jobban örülnénk egy moderáltabb kőolajpiaci környezetnek. Mindazzal együtt azt mondom, hogy kitűzött céljainkat sikerült elérni. Pénzügyileg persze nem minden úgy alakult, ahogy terveztük, hiszen érkezett néhány meglepetés, mint például az energiavállalatokat sújtó különadó. De mi ezekkel úgy voltunk, hogy mint ahogy jeleztük is, hogy ha ez jó célra megy, és a költségvetésnek a teljes átalakítását jelenti, és a költségvetés kiadási oldalán is bekövetkeznek azok az átalakítások, amik egy fenntartható, különadó nélküli költségvetést jelent, és makrogazdaságot jelent Magyarországra, akkor mi egyértelműen azt mondtuk, hogy ezt egy szükséges rosszként le kell nyelni. A vállalat számára azokat a fejlesztési projekteket, amiket megcéloztunk, azokat meg is csináltuk. 2010-ben még mindig a legnagyobb erőfeszítést a vállalatcsoport számára a horvátországi Inna pénzügyi konszolidációja jelentette, és belső átalakítása az ottani menedzsment, az ottani vállalati kultúrának egy alapokból történő felépítése jelentette. Ez is jó úton jár, ennek persze vannak mellékhangjai, ennek vannak nagyon komoly sajtóvisszhangjai, ami ilyenkor az ember legjobb, amit tehet, hogy csak akkor reagál, amikor már feltétlenül fontos, és egyébként pedig becsukja a fülét a szirén hangok elől, mert ezek a hangok semmi másnak nem a hangjai, mint a veszteseknek a hangjai, azok, akik ebből az átalakításból csak azt látják, hogy egy-egy megszokott pozíció, egy-egy megszokott beszállítói pozíció, egy-egy korábban bármifajta érdem alapján kialakított árstruktúra nem érvényes a jövőben, hanem a piac az érvényes, a ráció az érvényes, és egy korszerű gondolkodás lesz az érvényes.
Úgy döntöttek a közgyűlésen az igazgatóság javaslatára, hogy nem fizetnek osztalékot. Most már a harmadik egymás követő évben döntöttek így. Mi volt az oka ennek a döntésnek, illetve hát akkor ezt a megmaradó pénzt mire fogják fordítani?
A MOLT mindig is egy nagyon konzervatív pénzügyi politika jellemezte, és mi azt jeleztük a részvényeseknek, hogy egyrészt nagyon komoly organikus fejlődési potenciál van a vállalatban még mindig. Nagyon sok szinergiát tudunk még kinyerni, akkor, hogyha kisebb, nagyobb beruházásokat eszközölünk. Ez pénz kell. Ezt a pénzt el tudjuk jól költeni. A másik viszont a csoport konszolidációjánál, és itt megint vissza kell térnem a horvátország Inára, a csoport konszolidációjánál ugyanaz Inna cashflow pozitív lett most már, tehát most már pénzügyileg is jelentősen hozzájárul a csoport eredményéhez. De az Inának vannak olyan eszközei, amik részben további beruházást igényelnek, gondolok itt akár a riekai finomítóra, vagy pedig olyan eszközei, amik politikailag nagyon erősen kitett országokban vannak, észak-afrikai országokban, ahol meg kell várnunk, hogy mi történik, hogyan záródnak le azok az események, amik jelenleg is zajlanak. Inkább azt jeleztük a részvényesek felé, hogy hagyják bent a pénzt ebben az évben, ne kérjék a készpénzek a kifizetését, az osztaléknak a kifizetését, várjuk meg, hogy mi történik 2011-ben, és utána vissza tudunk térni a normális osztalékfizető útunkra.
A bemaradó összeget fogja elfordítani a MOL akvizícióra 2011-ben, milyen terveik vannak?
Vannak nem organikus, tehát akvizitív befektetési törekvéseink. Nézzünk különböző projekteket alapvetően itt a régióban, főleg itt a finomítás kereskedelem petrokémia területén. Nézzük azt, hogy az átalakuló piacon van-e olyan eszköz, amit érdemes megvenni, van-e olyan eszköz, amit eladásra kínálnak. Eladásra kínált eszköz van, azt nézzük, hogy érdemesebb megvásárolni őket.
Mint például Lengyelországban a Lotosz, tehát az például egy lehetőség?
Az már egy nyitott lehetőség, igen. Az egy nyitott lehetőség, messze nem tudjuk még azt, hogy ez a lehetőség ez valóságá válik, vagy nem. Valóságá válik a mi akaratunk szerint, és aztán valóságá válik a lengyelek akarata szerint, ezek még mind távoli kérdések. És vannak más hasonló eszközök is. És mellette vannak a kutatás termelés területén is eszközök, sőt, még itt a régióban is, hiszen nemrég jelentettük be, hogy Romániában kutatási projektet indítottunk el Erdély területén, és látunk mellette a régión kívül távolabbi országokban is további terjeszkedési lehetőségeket kutatás termelés területén. Ez egy eléggé pénzigényes szakma, itt az elején nagyon sokat kell befektetni, aztán a végén mindenki már csak azt látja, hogy te úristen mekkora pénzt termel, de mindig elfeledkeznek arról, hogy először be kell fektetni a pénzt. A pénz csak nagyon-nagyon sokkal utána fog termelni, hiszen egy-egy upstream projektnek a teljes átfutási ideje az 10-15 év. amikor ez valóban hozamtermelővé tud válni, hogyha nulláról indítjuk.
2011-ben sikeresebb évre számít, mint a tavalyi év volt? Ugye a válságadó ebben az évben is van még.
A válságadónál elsősorban a bevezetésnek a rendkívülisége volt az, ami meglepett bennünket, meg nem utolsósorban persze az, hogy ez az évnek a utolsó harmadára, utolsó negyedére esett, amikor már az ember többé-kevésbé az év végét számolja ki, és bepozícionálta magát az év végére. Ebben az évben már tudjuk, hogy van, és így is terveztünk, hogy van ez a válságadó. Nem ez befolyásolja a MOL-nak a pénzügyi működését, azt hozzá kell, hogy tegyem. A MOL csoport az egy sokkal nemzetközi vállalat, több mint 40 országban vagyunk jelen. Ma már az árbevételünknek, a nyereségünknek kevesebb, mint a felet származik Magyarországról, a nagyobbik része az Magyarországon kívül keletkezik a csoportban. Én inkább azt mondom, hogy ez az év kiszámíthatóbb és nyugodtabb lesz sok szempontból. Tehát bizonyos sokokon túl van az egész nemzetgazdaság, bizonyos sokokon túl van az egész régió és az egész világgazdaság is. A másik felől viszont, ami új elemként keletkezett 2011-ben, az nyilvánvalóan a egyik legfontosabb olajkitermelő piacon bekövetkezett politikai változásoknak a sora, amiknél nem látjuk még a kimenetet, nem látjuk azt, hogy mikor áll be ugyanaz a stabil, kiszámítható környezet, amik a beruházásainkat esetleg növelni, vagy pedig a meglévő beruházásainknak a biztonságát tudná garantálni.
Most egy friss hír, hogy felfüggesztették az inapapírok kereskedését a horvátországi tőzsdén, mert a MOL vásárolt ina részvényeket, ezt meg tudja erősíteni.
Nem tudjuk, hogy ezért függesztették fel, tehát ugye ez messze nem így van, ez két független dolog. Mi bejelentettük azt, hogy és csak azért, hogy a további sajtóban megjelenő találgatásokat és sanda célzásokat egyszer is mindenkorra lezárjuk, hogy a MOL minden jogszabályi feltételt bezárva, semmilyen szerződéses vagy jogi vagy jogszabályi feltételt ki nem játszva, mindig a jogszabályokat és a szerződéses partnereinknek tett ígéretünket betartva, igen, vásárolt a MOL részvényeket, privát befektetőtől bevásárolt részvényeket, ezeket a részvényeket felajánlották a MOL-nak, a MOL megvizsgálta, és miután a portfóliába illeszthetőnek tartotta, ezért vásárlásokat eszközölt. Azt akartuk jelezni a piacnak, hogy ezzel az ég adta világon semmi nem történt, a MOL nem ért el azt a szintet, ami miatt ezt neki be kellene jelenteni, ezért tehát nem azért jelentettük be, mert kötelező bejelentés volt, hanem azért, hogy mindenfajta pletykákat megakadályozzunk. Ettől függetlenül történt egy hanfa, tehát az ottani pénzügyi felügyeletnek egy felfüggesztő határozata, amit a tőkepiac megnyugtatása és a befektetők érdekében tette. Ez ugye mint egy hónapon belül a harmadik felfüggesztés most már az ina részvényeknél. Ettől kicsit kaotikus állapotok kezdtek uralkodni a horvát tőkepiacon, de én ezt se kommentálni, semmilyen formában nem akarom. Bizonyára majd a ottani felügyelet ezt részletesen meg fogja magyarázni a befektetőknek, mert hát a tőkepiacon pontosan az az érdeke, hogy információk menjenek ki, és a tőzsdén tudjanak spekulálni, azaz tudjanak eladni és vásárolni. Mert azt soha ne felejtsük el, hogy üzlet csak akkor van, ha van eladó is, meg van vevő is. Anélkül nincs üzlet. És eddig is vásároltak innen részvényeket, ezután is fognak vásárolni a részvényeket. A MOL-nak a bekapcsolódása ebben csak akkor történik, hogyha az a mi befektetési kritériumunknak megfelel. Az pedig, hogy a MOL többségre törekszik az inába, vagy nem, két dolgot lehet erre mondani. Az egyik az, hogy mi soha nem mondtuk azt, hogy nem fogunk venni ina részvényt, egyszer, másodszor pedig a MOL-nak a pozícióját az ina irányításában nem a részvényesi hányadunk határozza meg, hanem a horvát állammal kötött részvényesi megállapodás garantálja számunkra ezeket a jogokat.
Meg is válaszolta akkor azt a kérdést, ami lett volna a következő, hogy ugye azt mondta, hogy nem lett a vásárlás miatt bejelentési kötelezettsége a MOL-nak, tehát ha jól gondolom, akkor 50% alatt maradt most a társaság részesedése. Törekszenek arra, hogy ezért ezt az 50%-ot megszerezzék?
Ilyen és nincs 50%-ot azért akar megszerezni az ember, mert irányítási jogokhoz akar jutni. Tehát mi nálunk ez a fajta motor kijött a rendszerből, hiszen a részvényesi megállapodás pontosan rögzíti azt, hogy a horvát államnak és a MOL-nak milyen jogai vannak a vállalat irányításában. Ez akkor se változik, hogyha mi 50 fölött vagyunk, akkor se változik, hogyha mi 50 alatt vagyunk. Tehát ez a rész bennünket nem érdekel. Mi akkor vásárolunk részvényeket, hogyha ez a jogszabályoknak, a stratégiai együttműködő partnereknek és a MOL befektetési szándékának megfelel. Az, hogy mi a jövőben vásárolunk vagy nem, ezek azok a kérdések, amikre mi soha nem fogunk se igennel semmel válaszolni.
A másik aktuális kérdés Szíria. Nem csak az ottani belpolitikai események lehetnek érdekesek, hanem ugye az Európai Unió is adott esetben tervezhet bármilyen szankciókat Szíriával szemben. Ez hogyan érintheti a MOL-t? Akár a szankciók, akár az ottani helyzet?
Én nem számolok szankcióval. Én nem látom azt, hogy Szíriában a helyzet összehasonlítható lenne akár Líbiával, akár más országgal, ahol a utóbbi időben különböző szankciók léptek léptek életbe, vagy léptettek életbe nemzetközi intézmények. Szíriában van egy belpolitikai, nagyon komoly belpolitikai feszültség, de ez egy belpolitikai feszültségnek tekinthető jelenleg. Ettől teljesen függetlenül a horvátországi INA-nak egy nagyon komoly befektetése van Szíriában, ennek az értéke majdnem elírja az 1 milliárd dollárt. Ez az egyik, hanem a legnagyobb horvátországi külföldi tőkebefektetés ma. Nyilvánvalóan ennek megfelelően a diplomáciai körök is így kezelik ezt a kérdést, fokozottan figyelnek oda. Horvátország számára ez fontos, de még fontosabb Szíria számára, hogy ez a gázüzem működjön, hiszen rettentő nagy részt vállal Szíria gázellátásában ez a gázüzem és ez az ott kitermelésre kerülő földgáz. Én azt mondom, hogy a felek logikus szempontja alapján ezek idézőjelbetéve politikailag védett projekt, és függetlenül attól, hogy éppen mi lesz a belpolitikai mozgásoknak az eredménye Szíriában, valószínűleg, hogy bármilyen erő is kerül hatalomra Szíriába, vagy megtartja a jelenlegi hatalom a pozícióit. Ez a gázüzem kell, hogy működjön. Lehetnek problémák, de ezek alapvetően biztonsági problémák, ezek pedig szakemberekre tartoznak, és a szakemberek teszik a dolgukat, tehát arra, hogyha bármifajta probléma felmerülne átmenetileg, akkor biztonsági szempontból az ott dolgozók a lehető legkevesebb hátrányát élvezik ennek.